Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Imre halálának a 10. évfordulójára a Makovec Imre Alapítvány és a Magyar Nemzeti Múzeum elindított egy az ég és föld között kiállításának egy után érzésére egy emlékoszlopot, aminek most volt az avatása, illetve a felállítása az Európa téren. Ezen mennek a akkori Vigadó kiállításból, az Imre munkájából a videók, illetve egy érdemes megnézni magát az anyagot. És ennek kapcsán kijött minket föl a Makovec Imre Alapítvány, hogy tartsunk egy kerekasztal a beszélgetést. Ez egy országos program, Zalaegerszegen volt február elején, előtte Szombathelyen. Tavaly indult, és egy éven át tart. Mi ezt a beszélgetést hoztunk egy-két filmet, amit a Makovec Imre Alapítvány adott nekünk, hogy levetítsük. Azt gondoltuk, hogy ezt a háttérbe elindítjuk, nincs hangja, viszont egy picit ide varázsolja az Imrének a szellemiségét. És így, hogy nézem a jelenlévőket, nagyjából szerintem mindenki ismer minket, de lehet, hogy egy bemutatkozást azért megteszünk. Lőrinc Ferenc vagyok, az Imre mellett voltam a Koskár Egyesülés vándoriskolájában 95-től 97 végéig vándor. A Kaposterben dolgoztam, illetve vándorként, utána Sáros Lacinál, aztán Makovec Imre, utána Deák Laci Szolnokon, és utána újra Kaposterben.
Én Balogh Krisztina vagyok. Ferivel egyszerre voltam vándoriskolás, akármilyen meglepő. És 94-től 97-ig jártam így én is a vándoriskolát. Kaposváron kezdtünk, utána én a Zsigmond Lacinál voltam a Quadrumban, aztán a Sáros Lacinál, utána a Deákéknál, és utána már be voltam jelentkezve a Dévényi Bubuhoz, de közben terhes lettem direkt, viszont veszélyeztetett terhes voltam, és mondták, hogy nem kéne annyit utazgatni, úgyhogy az utolsó fél évemet is végül is Kaposváron töltöttem, és hát pont úgy született meg az Anna, hogy május 31-ével fejeztem be a vándoriskolát, és június 2-án megszületett az Anna.
Mánkuti Melitta vagyok. Én nem voltam vándoriskolás, viszont az én fiam pont ugyanakkor született, mikor a Lőrinc Anna. Úgyhogy ez a június 2-ai dátum, ez közös. Én visegrádi táborban voltunk többször, és az egyetem után én egy évet dolgoztam Keszthelyen a Forma szövetkezetnél, utána jöttem haza Kaposvárra a Kaposterhez. Már ott voltam a Koskároly Egyesülés megalapításánál, és utána a Miklós bácsival, a Kampis Miklóssal, meg a többiekkel egy csomó programot szerveztünk, tehát a Gálosvai konferenciától az összes több ilyen szakmai program szervezésében aktívan részt vettem, illetve azok, akikkel én együtt nőttem fel ilyen szakmai csoport, azok közül sokan voltak vándoriskolások, illetve az Egyesülésnek a több tagszervezeteiből dolgoztak, és ez mind az egész természetesen a Makovec Imre bácsinak a szellemiségének egy, tehát mindenki ezzel volt átitatva, tehát így a megfertőzöttségem az adott volt.
Mohai Gábor vagyok, a vándoriskola első évfolyamába jártam, 89. októbertől 91-ig. A Makonába kezdtünk, akkor még egybe volt az egész, utána Kapostervben, utána Keszthelyen, a Jankovics Tibornál, és aztán én még Pécset voltam a Dévényi Sándornál, és utána diplomáztunk.
Ez a vándoriskola úgy működik, hogy ez gyakorlatilag egy posztgraduális képzés, ami azt jelenti, hogy miután befejeztük az egyetemet, lehet jelentkezni, és a középkori céhes módszer szerint mestereknél tanulunk, fél évente vándorolunk egyik mestertől a másikig. Igazából az a bérezés, hiszen mi munkaviszonyban vagyunk az adott építészirodánál, az tulajdonképpen így az éhbérre volt elég, tehát hogy enni tudtunk meg a kis albérletünket kifizetni, de az igazi fizetsége az, hogy a mester olyan közel enged magához szakmailag, amennyire csak te hajlandóságot mutatsz, Tehát a szerződéskötéstől kezdve a pénzügyek kezeléséig, a tervezési folyamatokba, a megbízókkal való tárgyalásokig, az alvállalkozókkal való kapcsolattartásig. Ha Imre bácsihoz politikus ment, akkor ott nyilván, hogyha nem volt nagyon magas szintű politikus, de azért mindent, gyakorlatilag amit akarsz, azt bármit megtanulhatsz egy ilyen vándoriskolában, csak rajtad múlik. És tekintve, hogy általában ugye reggel 8-kor kezdtünk, és olyan este 10-11 körül fejeztük be, tulajdonképpen nem is nagyon tűnt fel, hogy a fizetés nem volt olyan magas, mert időnk sem lett volna elkölteni a pénzt. És ezen kívül még ugye a gyakorlati képzésen kívül természetesen dolgoztunk, tehát voltak saját munkáink, illetve az építészirodák kollégái mellé voltunk berendelve rajzolóként, szerkesztőként, tehát kinek éppen milyen feladat meg helyzet jutott. De ezen kívül két hetente szombatonként volt egy úgynevezett szabadoktatási fórum, ez volt a SZOF, ahol pedig ennek az egész organikus építészetnek, majd gondolom erről majd külön beszélgetünk, a hátteréről, a szellemiségéről tanultunk. Tehát egy nagyon komplex képzés volt, negyed évente pedig a Melitta által említett konferenciákon is részt vehettünk. De az egész úgy indult, hogy felvételizni kellett, tehát nem volt elég, hogy befejeztük az egyetemet, hanem minden évben kiírtak egy kis pályázatot, és felvételizni kellett, és akkor, mivel most nincs moderátor, ezért gondoltam, én leszek, és akkor most akkor sorba kérdezem akkor, hogy így bejelentkeztünk a vándoriskolába, hogy neked mi volt az első?
Még annyit, mielőtt átadom, hogy a vándoriskolába készült egy vándorkönyv, azt elhoztuk, és most körbeadnám Covid ide, Covid oda, de nézzétek végig, lehetek szívesek, egy nagyon, hogy mondjam, személyes oldalát mutatja be a mesterekkel, a szabadkézi rajzok, fotók róluk.
Akkor az a kérdés, hogy te neked mi volt a pályázatod?
Engem a teremtés házát terveztem. A feladat az volt, hogy egy 15 méter átmérőjű gömbbe írható bármit kellett tervezni. Ami azért volt érdekes, mert az addigi egyetemi éveink alapján mindig megszoktuk, hogy van helyszín, van szörnyű, szigorú program, van konzulens, és ez a szabadság, hogy egy 15 méter átmérőjű gömbbe írható bármi, ennek a rögtön már az elején kifogott rajtunk, mert bármit még sose terveztünk. Tehát magyarul ki kell találni, hogy mit, és utána az formába kellett önteni.
Én nem tudok válaszolni erre a kérdésre, mert olyan régen volt. Cserébe elmondom, hogy milyen munkákon dolgoztam az Imrénél. Lehet, hogy nem. Akkor továbbadom neked.
De egyébként lehet, hogy a vándorkönyvében benne lesz a Ferinek, nem biztos, de hogy mivel felvételizett. Én már nem tudom, hogy mi volt a feladat kiírás, de egyébként kicsit hasonlít a tiédhez, én félgömb alakút terveztem, de én a saját családi kriptánkat terveztem meg így a Ferivel, meg az akkor még meg nem született gyerekeinkkel, és az egy félgömb volt így a félig meddig a föld alá sülyeztve. Úgyhogy...
Abban a vándorkönyvben megtaláljátok, ez biztos.
Talán. De akkor neked ilyen nem volt, Melitta.
Akikkel én együtt végeztem, ugye akkor még nem volt vándoriskola, mivel úgy utána alakult meg a Kóskároly Egyesülés, de hát a szellemiség az ugyanez volt. Mi akkor eldöntöttük, hogy közösen szeretnénk dolgozni, ezért körbejártuk az országot Szegedtől, Nyíregyházától, Szombathelytől, Kaposvár, nem is tudom még, hogy hol voltunk, és akkor végül is úgy döntött a társaság, hogy Keszthelyre megyünk a Forma kis szövetkezethez, a Jankovics Tiborékhoz, és akkor oda is mentünk akkor négyen. Aztán utána mentek még ketten, illetve hát én meg úgy döntöttem, hogy én inkább Kaposváron szeretnék élni, mert valamiért az idegenforgalomra épülő munkák, azok nagyon távol álltak tőlem, tehát egyszerűen nem tudtam azonosulni vele, hogy folyamatosan szállodát és más ilyen idegenforgalmi forgalom számára készülő beruházásba vegyek részt, és akkor azért jöttem haza, de hát akkor már ugye ismertük egymást a Miklós bácsival, mert ugye akár a visegrádi táborba, akár mikor eljöttünk jelentkezni, hogy jönnénk csapatostul, akkor jöttünk, és engem úgy vett fel a Miklós bácsi, nekem sokkal egyszerűbb dolgom volt, megkérdezte a születési dátumomat, megmondtam, és kiszámolta, hogy beillek a rendszerbe, mert 7 évenként születtek, ő volt a legidősebb, Franci 7 évvel, fiatalabb Gács Andris 7 évvel, a Borbás Gábor 7 évvel, és én beillettem a rendszerbe, és azt mondta, hogy oké. Úgyhogy nekem ez volt a felvételim.
Na, akkor most viszont akkor mondjuk el, mi volt a legemlékezetesebb munkáink, amikben részt vettünk, jó? Aztán majd így arra szólunk befelé. Akkor ezt most kezdje a Feri.
Most az előbb puskáztam, belenéztem a vándorkönyvembe. Gyakorlatilag a legnagyobb feladat, ami... Én akkor mentem oda az Imréhez, amikor még mielőtt a Kecske utcába költöztünk, de gyakorlatilag a Szilágyi Dezső téren dolgoztam az Imrével 6 hónapot, és pont a végén költöztünk át az új irodaházba. Előtte Sáros Lacinál voltam ugye egy fél évet, és a Lacinak az irodája, aki tudja, a Villányi út 8-ban van, az Imrének két lakása volt a második emeleten, az egyik volt a Lacinak az irodája, a másik meg az Imre lakása, úgyhogy ilyen szempontból egy évet tudtam az Imre bácsi mellett lenni. A legnagyobb munkánk az a Pilis Csabai Katolikus Egyetemnek a Stepánium épülete, ami két fél kupola egymásba harap, a nagy központi előadó, azon dolgoztam. Aztán Kisújszállásra és Leányfalúra egy családi házat terveztem az Imrével, egy-két emlékművet, és utána, amikor már eljöttem az Imrétől, akkor az Imre építette egy családi nyaralót Mártéjon, Tiszának a holtágában, és aztán akkor az Imre tervei alapján gyakorlatilag én rajzoltam meg, és a Lomnici Péter, itt Kaposomokon lakik, Szevillában kint dolgozott az Imre bácsinak a Expo pavilonján, és sok makovec házat kivitelezett, és rám bízta az Imre a saját nyaralójukat, hogy azt rajzoljam meg, leengedélyeztessem le, és járjak oda művezetni a Péterrel, mert ugye a Péter ügyes Kaposomokon van, és akkor onnan el tudok jönni, igaz, hogy mi Szolnokon dolgoztunk, de ezt az Imrét nem zavarta, azt mondta, hogy oldjuk meg. És az épület az megépült, voltunk ott, és nagyon, nagyon kedves emlék.
Hát ilyen legeket nem tudok mondani, nekem legnagyobb élményem a Kovács Imrével kapcsolatban az, hogy embernek tekintett mindenkit, engem is. Én akkor egy 25 éves gyerek voltam, ő meg egy 54 éves világhírű építész. És ebbe a viszonyba ugyanúgy egymás szemébe tudtunk nézni, kérdezni, válaszolni tudtunk, meg tudott bízni bennem. Körülbelül 3 hete voltam ott az irodában, amikor elém tette a Kakasdi faluháznak a fedélszerkezeti tervét, és azt mondta, hogy csináld meg a fakimutatást. És hát akkor én összekakiltam magam, hogy másképp nem mondjam. Egyrészt azt sem tudtam, mi az, hogy fakimutatás, mert az egyetemen ilyet nem csináltunk. Másrészt tudtam, hogy itt most nagyon meg kell felelni, és mi lesz, ha elrontom, akkor összedől a Kakasdi faluház. És előbb-utóbb belejöttem. Gyönyörű az a bizalom, hogy egy ilyen taknyos felé tudott fordulni az öreg. Ugyanakkor ezt tudom kiemelni, mint legnagyobb munka, mert ennél a bizalomnál nagyobb nincs. Aztán, amikor családi házat, meg kuncsaftokat hozott, hogy ezt tervezd meg, ott is hajamégnek állt, hogy ez most hogy fog megtörténni. Az első lépések totyogásában segített ő, persze a maga stílusába és módján nem kellett félteni, sem hangerőben, sem stílusban, de megtanultunk vele együtt lenni.
Hát én közvetlenül nem mertem dolgozni Imre bácsival, mondom, csak a szomszéd irodában, de nekem is voltak ilyen rácsodálkozásaim arra, hogy miket kell rajzolni. És az volt egyébként a fantasztikus a vándoriskolában, hogy amikor kaptunk egy ilyen lehetetlennek tűnő feladatot, akkor mindig ott termett egy ilyen fiatalabb kismester, vagy nem is tudom, hogy hívjam, az irodai dolgozók közül, akik azért így megnyugtattak minket, és akkor így elmagyarázták, tehát oda húzták a széket, és akkor elmondták, hogy ennek hogyan álljunk neki. Nekem az egyik ilyen tipikus első ijegységem, amikor az Engelmann mutatta meg, hogy kell fél ökörszemablaknak ezt a faszerkezeti tervét fölrajzolni, tehát ma már persze megmosolyogtató, de hát ugye az egyetemen akkor is már alapos tető volt a hasznos tető, meg ugye egy-két magas tetőt rajzoltunk, de azért túlzásban nem estünk a tetőformákkal, és hát ugye aki ismeri a Makovec körnek az épületeit, azért tudja, hogy ott nem abból indulnak ki, hogy minél egyszerűbb tetőszerkezet legyen, tehát az szépen rá tudják szerkeszteni bármire, úgyhogy valóban voltak ilyenek. Egyébként nekem is nagyon-nagyon sok munkám volt, az egyik legkedvesebb munkám az meg a Zsigmond Laci bízta rám, és pont most mosolyogtam, amikor így eszembe jutott, hogy az meg egy kutyaiskolának a tervezése volt, tehát ott kellett egy ilyen kis épületet tervezni az oktatóknak, meg szociális blokkokkal, és akkor nagyon alternatívnak és ilyen makovecesnek éreztem magamat, mert deszkaburkolattal készítettem el ezt az épületet, és tényleg úgy nézett ki, mint egy ilyen borzas kutya. Szerintem benne van a vándorkönyvemben.
Nekem az jutott eszembe, hogy azt a szálat egy kicsit előhoznám, hogy az organikus építészet és Somogy megye és Kaposvár környéke az ezer szállal kötődik egymáshoz. Tehát ahhoz képest, hogy más megyébe mennyi az 10 000 főre jutó vándorok száma, ahhoz képest Somogy megyében egy kicsivel jobb a helyzet. Tehát még nyugodtan itt lehetne a Gábornak a felesége az Ibolya, a Mohainé Farkas Ibolya. Az egyik legelső, aki szintén nem volt vándor, viszont az egész szellemiségben, meg a Makónában a Helytibi. A Helytiból, aki szintén kaposvári kötődésű volt, és dolgozott a Somogy tervbe a Kampis Miklóséknak az irodájába, és ő már úgy ment el a Zébül Miklós főiskolára, hogy egy karakteres szellemiséggel rendelkezett, és ezt a karakteres szellemiséget képviselte az évfolyam társai felé, így alakult meg egy olyan csapat az Ibülön, aki most is a Makónának a oszlopos, tehát a gerince, a János Jancsi, a Varga Csabi, a Robgány Andrea, a Batatibi, a kvadrumosok, tehát aki tudja, a kvadrumosok. És ez az egész, ez ugye innen a Somogy tervből, a Miklós bácsitól és a Helytibin keresztül jött létre, és utána is nagyon sok, nagyon értékes és nagyon szép munkát végeztek, és tényleg az egész Kóskere Egyesülésnek is, a Makonának is a gerincei. Azon kívül a Balázs Péter, sok mindenki ismeri, ő most Pécsen van. A Balázs Péter önkéntesen döntött úgy, hogy ő dolgozott a Gácspapával amúgy. Tehát, hogy ő onnan ismerte ezt az egészet, ő is elment vándoriskolásnak, és le is, tehát járt is vándoriskolás. Van a táj- és kertépítész, aki most itt dolgozik az Állami Főépítész Irodával, Müller Krisztina. Ő ugyan nem volt vándor, mert akkor kertészeknek nem volt vándoriskola, de a Pagonynak a megalapítója, és sok munkában részt vett, és szintén ezen szellemiséggel van átitatva. Egy ideig lakott Somogy megyébe a Sziklai Ákos, aki mint vándor került Kaposvárra és itt maradt, meg a Grácz Antal is, tehát elég sok somogyi kötődésű vándor van, aki ezt a szellemiséget tudja magáénak. Köszi.
És akkor át is vezetem a következő kérdéskörre. Hát ugye, hogy Somogyra mondják, hogy az egyik legsötétebb megye, mert hogy annyi fa volt itt és annyi erdő, hogy a legerdősültebb terület volt. Úgyhogy lehet, hogy azért van itt ennyi organikus építész, mert ennyi fa van. Ez most csak egy ilyen rossz vicc volt. Itt lenne a következő kérdés, hogy nektek, mert ugye nekem például feláll a szőr a hátamra, amikor mondják, hogy olyan makoveces, tehát hogy ez olyan, tehát ilyen nagyon, nagyon nem pejoratív, hanem ilyen nagyon a motivumokból indul ki. Ugye azt tudjuk, hogy Imre Mácsi organikus építész volt. Ezt így nagyjából mindenki tudja, az is, aki nem építész, de az, hogy mit jelent az organikus építészet, és hogy kinek mit jelent, tehát hogy ki hogy definiálja magában, mert szerintem mindenki egy kicsit, ez olyan, mint a vallás, ugye, tehát mindenki egy kicsit a saját személyiségére szabja és értelmezi, hogy erről mondunk pár szót, vagy ez nagyon nehéz kérdés, hogy kinek mit jelent a személyes organikus építészete, mert abban egyetértünk, hogy mindannyian azok vagyunk, akkor is, hogyha nem feltétlenül makoveces házat tervezünk éppen.
Én nem tudom, hogy mi az organikus építészet, de köszönöm a kérdést, majd elgondolkodom rajta. Köszönjük. A Makovec Imréről Te emlékezünk, és egy kicsit kérdést tiszteletbe tartva, de visszakanyarodnék az ő személyéhez, bocsánat. Amit elkezdtem az előbb egy picit a bizalommal, azt kiegészteném azzal, hogy tulajdonképpen a legfontosabb nekem Makovec mellett nem az építészete volt. Egyrészt azt mindannyian megtanulhatjuk, megismerhetjük ki hivatásának, vérmérsékletének, szellemiségének, neveltetésének megfelelően értékelheti, akár közülünk, akár a nagyvilágban. Amit akár ott volt mellette, akár nem. De nekem a mellette töltött, vagy a közelébe töltött fél év alatt az embersége volt az, ami közelebb hozta. És egészen másképp nézem a házait, majdnem tök mindegy, hogy éppen szárnya le a tető, vagy lapos, mert ha nincs mögötte egy ilyen ember, akkor nem ér semmit az egész. Tehát röviden nekem a Makovec embersége abban nyilvánult meg, hogy tisztelettel beszélt a munkással, amikor visszabontatta a paksi templom tetejét, tehát minket elvitt művezetni egy ilyen kakast paksi ofok körútra, és bizony, hát aki ismeri a paksi templom kétszer vagy háromszor, négyszer görbült, nem tudom, tetejét, és a Makovec igényességét, hát bizony több száz méterről lehetett hallani az éppen a véleményét, hogy miért törik az a tető, és miért nem simul. De amikor lehiggadt mindenki, akkor szépen elmagyarázta az ácsnak, tisztelte az ácsot, hogy az egy másik szakember, és elmondta, hogy ő szerinte a látétdeszka burkolatnak hogy kéne kinézni, és sajnos milyen munkáson be kell vágni minden egyes darabot, és hol és mennyire. Értette a szakmát, tisztelte a másik embert, és ezt a kettőt összehozta. Tisztelt engem is, amikor egy borzasztó szerencsétlen első családi ház tömegvázlatot ott hagytam véletlenül az asztalomon, és másnap megyek, és egy Makovec skiccet látok, amin egy ilyen sokkal nagyvonalúbb, valóságos, igazi Makovec tető került a házamra, és szépen három adatban leírta, hogy mi a jó az alaprajzban, mi a rossz, mit. Tehát ilyen nyersen, határozottan, de korrektül. Ebben azt éreztem, hogy átvette aznak a háznak a gondolatát. Tehát képes volt megnézni az alaprajzokat, képes volt elképzelni, hogy én kis hülye mit találtam ki, azt beleélte magát, hogy abban mi a jó, és azt folytatta. Hát én ledöbbentem, illetve most ledöbbenek, hogy tudott ennyire alázatos lenni, hogy a kis vacak családi házam kezdeti próbálkozása itt folytatta, és nem azt mondta, hogy az egész vacak, és kezd előről, fiacskám. Azt is a tisztelet jele volt az ő szemébe, hogy minden hétfő reggel a régi Makkonából, még együtt ültünk 30-40-en a Füstbe, a Rumbach-Sebestyén utcába, volt egy ilyen beszámoló. Mindenkinek el kellett mondani, hogy mit csinált az előző héten, hova jutott, és mik a tervei, mik a feladatai. Nyilván ez didaktikus céllal is műveltett, tehát megtanított minket beszélni, hogy el tudjuk mondani, hogy mi a helyzet, mert borzasztóan szenvedett attól, ha egy fiatal makogott. De hozzá 40 ember előtt elmondani nem is olyan egyszerű. Ráadásul ő reagált mindenkire, tehát vette a fáradtságot, hogy mindenkinek válaszolt, vagy biztatásul mondott valamit, vagy humorizált, vagy lehorta, vagy tovább lendítette. Tehát mindenkinek konkrétan, személyesen a problémájára tudott válaszolni. 40 fiatal építészre volt figyelme. Organikus építészet, bocsánat, Feri, szerintem te már jobban tudsz rá válaszolni.
Ja, én nem szeretem ezt a szót. Azt mondanám, hogy szerves építészet, vagy élő építészet. Szerintem picit közelebb áll az Imréhez, vagy ehhez a mondani valóhoz. Ezt én úgy fogalmaztam meg, amikor ebbe belecsöppentem picit gyerekkoromban, vagy látva a szüleimnek, vagy édesapámnak a munkáját is, és én terveztem, hogy oda megyek az Imréhez, tehát szerettem volna vándoriskolásként nála lenni. Nem féltem egyébként egyáltalán tőlük, ami neki nagyon különleges volt, és azt gondolom, hogy itt egy pár történetet elmesélnék, hogy tényleg, hogy ő hogy kezelte ezt, hogy hogy a legnagyobb építészként is, vagy tényleg világhírű építészként is olyan nyitottan állt családi ház tervek, megrendelők, családokkal leült, beszélgetett, és olyan, annyira bele tudta írni magát, és minden házának volt egy, azt gondolom, talán itt van a lényege, hogy őnek minden házának volt egy mondani valója, tehát nem úgy kezelte ezeket az épületeket, ahogy ma a legtöbb építész kezeli, hanem ezek a házak, ezek tényleg éltek, együtt éltek a bennlakókkal. Csak egy történetet, hogy megértsétek, hogy ez milyen volt. A kisújszállásra egy Szitás Józsefnek terveztünk egy nyomdát és egy családiházat, és ha én rajzoltam, eljutottunk vele meddig, és mondta az Imre, hogy szóljak a Jóskának, hogy jöjjön be a feleségével, hogy megmutassuk, hogy hol tart a skic. És megjött, megbeszéltünk egy időpontot, bejött ez a Szitás József kisújszállásról, bekopogott az ajtón, bejött, és mondta, hogy megjött. És az Imre így fölnézett így a szemüvege alól, és mondta, hogy és az asszony hol van? És mondta a Szitás, hogy hát az otthon. És mondta neki az Imre, hogy hát akkor menjen haza érte, mert hogy a háznak a négy sarkából hármat az asszony tart, úgyhogy nincs értelme beszéljünk semmiről, mert hogy amit mi most megbeszélünk, az hazamegy, utána az olyan, mint nem csináltunk volna semmit. És hát pasi elkezdte mondani, hogy hát ez 500 kilométer, meg nem tudom, meg nem ér vissza, és mondta az Imre, hogy ezt nem érdekli, akkor nem tervez neki házat, mert hogy ennek a háznak akkor lesz élőház, hogyha akiben laknak, azok minden részletét tudják és ismerik és szeretik. És hát persze elment haza a Szitás József is, visszahozta két nap múlva a feleségét, és egy nagyon jó ház lett, azóta is szeretnek ott élni, talán utána egyszer voltunk benne nála. Szóval visszatérve ide, ő egyébként nagyon, nagyon érdekesen gondolkozott, én azt gondolom, hogy ő úgy tervezett, hogy ezeket az épületeket, ezeket tényleg, mondanám, hogy megálmodta, de ez valószínűleg nem jó szó rá, hanem ő neki ezek így jöttek, és ami nagyon érdekes, hogy nem is alaprajzba tervezett, hanem amikor elkezdett gondolkozni, akkor egy skiccet, egy 3D-s rajzot csinált arról a házról, és az mögé, ha megnézitek, talán a Vándorkönyvben is van, de a kiállításon biztosan volt, ezekhez a skiccekhez, ez egy axometria volt inkább, ahol emberek közlekedtek a házaknál, még egy nagyon rövid idézetet is, vagy egy mondani valót is írt. Tehát ő, nem mondom, hogy egy verset, de gyakorlatilag a ház az ő neki tényleg egy emlékkép volt. Valahogy ezt megálmodta, elképzelte, lerajzolta, és utána ezekből a skiccekből próbáltunk mi földolgozni épületeket. Általában aztán 4 vagy 5 épületen dolgoztam vele, nem nagyon kaptunk, tehát egy alaprajzi skiccet kaptunk, meg egy tömegvázlatot, és abból rajzoltuk a házat, tehát, és utána ebbe belerajzolt, de gyakorlatilag nagyon nem is kellett. Tehát, hogyha rá tudtál hangolódni arra az épületre, akkor utána az annyira evidencia volt, hogy utána az omlózati részletei, vagy egy metszete, vagy egy valamilyen része milyen. Én nekem annyiból szerencsém volt, hogy volt autónk, egy kis mini Morrisunk volt, egyetem alatt vettük a Krisztinával, és az Imrének nem volt jogosítványa, itt általában vagy a menyus, vagy a tészta vitte mindenhova, és miután én oda kerültem az Imréhez, onnantól kezdve abban a fél évben, meg még talán utána is nagyon sokat vittem az Imrét, és nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sok épületét így megismertem. És tényleg ez az alázat, illetve ahogy ő teljesen nyíltan tudott beszélni mindenféle alűr nélkül az emberekkel, ez egy egészen hihetetlen dolog.
Én is a szerves építészet kifejezést szeretem jobban. Ugye én már mondtam, hogy nem mertem menni Imre bácsihoz közvetlenül dolgozni, sőt a vándoriskolára is csak azért jelentkeztem, mert Feri mondta, hogy neki muszáj, mielőtt visszajövünk Kaposvárra, ezt maga miatt végigcsinálni, és akkor már úgy voltam vele, hogy ha ő csinálja, és megyek vele, akkor én is megcsinálom, amit jegyzem vele, egyáltalán nem bántam, de sokkal kisítőbb voltam így a saját képességeimet ismerve, és egyébként most is úgy gondolom, hogy nem a tervezés a legerősebb oldalam. Szerves építészetben Imre bácsiék mellett engem az nyugtatott meg, és az kapcsolta egy kicsit át a gondolkodásmódomat, amikor nagyon sokat beszélt arról, hogy a magyar népi építészet az tulajdonképpen egy szerves építészet, és ezt tényleg a kaputól kezdve az épületeknek, a különböző épületszerkezeti elemeinek az elnevezése is mennyire közel áll az emberhez, hogy híjazata, hajazata van a háznak, homlokzata, arca. Tehát, hogy amikor így ezeket elmondta, és én ezen keresztül, tehát a népi építészeten keresztül értettem meg az ő gondolkodását, ami tényleg nem csak az, hogy hogy néz ki az épület, hanem hogy az hogy él együtt azokkal az emberekkel, akik benne lakják, és ott a munkájukat, az életüket élik, a munkájukat végzik. Az, hogy ez az épület, ez hogyan reagál arra a 4 évszakra, ami minden évben körbeveszi őt, és hogy ez az épület hogyan tud funkcionálisan illeszkedni, és itt most tényleg az ő esetében inkább a funkcionális illeszkedést mondom, tehát így milyen szerepet tölt be egy településnek az életében. Tehát számomra utána mindig is ezt jelentette a szerves építészet, hogy erről ne feledkezzek meg, ezekről a tényezőkről. És akkor érdekes kísérlet volt, amikor így a műemlékezéshez fogtam, hogy tényleg néha így elgondolkodtam rajta, hogy Imre bácsi mit csinálna egy műemlékkel. Ő alapvetően egyébként nem egy műemlékfelújító volt, hiszen ő új épületek tervezésével bízták meg. Biztos, aki jobban ismeri így a munkáit, az lehet, hogy tud műemlékfelújításról is, én nem. De amikor műemlékeztem, akkor mindig ebből indultam ki, hogy így annak az épületnek van egy előélete, van egy története, azt szervesen kell folytatnia, de ki kell tudnia szolgálni a mostani időszakokat. Tehát, hogy ezt próbáltam mindig átültetni benne, és számomra ezt jelentette az ő építészete, hogy ő teljesen globálisan mindenre tekintettel próbálta azt a házat beilleszteni oda, ahova tervezte, és akiknek tervezte.
Nekem, amiért szimpatikus volt egyáltalán ez a szellemiség, az az, hogy régebben is soha nem értettem azt, hogy valaki nekiállt festeni egy festményt. És akkor hogy kerültek oda azok a dolgok? Jó, hát az egyik szép, a másik nem szép, az egyik szimpatikus, nem szimpatikus. De amikor az Imre bácsinak is a gondolkodásánál az, hogy akármihez, amihez hozzáállt, annak mindegyiknek volt egy alapgondolatisága. Tehát anélkül, hogy nincsen gondolat, anélkül egy vonal sem születhet, meg semmi nem születhet. És maga az, hogy az építészetben is, de igazándiból teljesen mindegy, hogy az építészet, vagy akármilyen más tevékenység, hogy az embernek a tevékenységében a fő vezérfonal az a gondolat. És a gondolatot, hogy most mibe önti az ember, az egy dolog. És éppen ezért, amit én legjobban, mert hát nyilván fiatalkorban az ember látta, hogy hát nincsen rendes szellőző ablak, vagy nincs a söprűnek helye, amikor valamilyen lakóház, mert ugye nem volt ott nő mondjuk a környezetében, akkor tehát voltak ilyen negatív gondolataim is nem túl sokáig, de maga az, hogy tehát az iskola teremtő egyénisége, ami által rengeteg embernek adott olyan természetesen nem kényszerített vezérfonalat, mert tehát a gondolatokat nem lehet kényszeríteni. Olyan szemléletet, ami által mindenki önállóan tudott létezni. Mert a gondolatokat mindenki ugye önállóan fogalmazódik meg, de maga azt a technikát, azt az emberi hozzáállást, hogy csak úgy véletlenszerűen, értelmetlenül, csak azért, hogy legyen valami, azért nem érdemes túl sok energiát belefektetni a dologba, hanem van egy vezér gondolat.
Ehhez szeretnék kapcsolódni, hogy ez messze szerintem a szerves építészeten túlmutató emberi alaptulajdonsága, hogy a szell, amit a Melita így mondott, hogy a gondolat az első, egy gondolatnak kellett lenni, egy háznak, tehát azt mondta, hogy egy ház, egy gondolat, és amikor egy másik helyen szánypróbálkozásaimban egy ravatalozót terveztem, ott a mester bizony rá is mutatott, hogy ha ez ilyen, mármint az alaprajz, akkor a metszet miért olyan? Tehát az már egy másik gondolat volt, vagyis elszúrtad Mohai Gábor. Tehát tényleg egy gondolatnak kell lenni egy háznak, de csak egynek. És ő a Makovec nem volt a szellemiekben elragadtatott ember, ő mindent le tudott fordítani a praktikus életre. És megdöbbentünk, amikor azt mondta a családi ház tervezéskor, hogy amikor visszakérdeztünk, hogy hát mennyi pénzt kérjünk ezért. Ugye az egyetemen ilyet nem tanítottak, fogalmunk se volt. Tehát remegett a szám, amikor ki kell mondani egy számot, hogy az én munkámért egyetem valaki pénzt adjon. És akkor nem összeget mondott, hanem azt mondta, hogy 1-1-1%-ot. ami azt jelentett, hogy 1%-ot a vázlattervér, 1%-ot az engedélyezési tervér, és 1%-ot a kiviteli tervér. Ugye a mai építészeti tapasztalatunk ehhez képest tök más, de ez az 1-1-1%, ez hűen tükrözi azt, hogy a gondolat az érték. Ugye most ha le kéne fordítanom, vagy aki nem építész, azért megsegítem, hogy olyan 1-10, 3-10, 6-10, tehát körülbelül így osztanák meg az építészek egy része az arányokat. Magyarul a vázlatterv messze, úgymond értékénél sokkal több a Makovec szemébe, és ez borzasztó nehéz volt elérni nyilván, aki gyakorló építész és kuncsaftokkal dolgozott, hogy egy vacak kis vázlat, az ugyanannyi tér, mint egy 300 folyóméter hosszú rajzból álló kiviteli terv. Ezt ő következetesen képviselte, és megkövetelte mind a 40 fiataltól, hogy ha ki őt követi, annak így kell gondolkodni.
Szerintem még egy nagyon érdekes dolog, hogy az, hogy a Makonába nem csak magyar, hanem külföldi építészek is összegyűltek, és az Imre mellett vagy nagyon kevés pénzért, vagy pénz nélkül próbáltuk megtanulni a szakmát. Az Imre házai, főleg a középületei között is nagyon sok ilyen volt, hogy társadalmi munkába, ahogy a Gábor elmondta, meg a Krisztina, nyilván én is, amikor odaültem, nem tudom, 23 évesen, és kaptam egy ilyen Stefániumnak egy olyan metszetét, hogy próbáltam összemetszeni a két kupolát, és nyilván le tudtam rajzolni, még nem Arkeddel, hanem Tussal, és aztán meg is épült. De azt kellene megérteni, hogy az Imrének a házai, vagyis hát ezt próbálom, egy nagyon érdekes dolog, hogy az Imre házai, azok nagyon különleges épületek, és akkor, amikor ő ezeket, de főleg azt mondom, hogy a pályának az elején, a magyar építőipar az nem volt erre felkészülve, tehát fogalmunk nem volt, hogy azokat az Imrének az álmait azt megvalósítjuk. És ami a legdöbbenetesebb volt, hogy ahogy mi ott fiatal építészként azt gondolom, hogy erőn felül megrajzoltuk azokat a kiviteli terveket, mert hát mi legjobb tudásunk szerint, de nyilván ez nem biztos, hogy elég volt. Ehhez képest olyan kalákába, meg olyan, hogy mondjam, építő közösségek alkottak olyan templomokat, olyan középületeket, olyan épületek, amikkel valami egészen hihetetlen volt, és mindenkiben a munka szeretete, a hit, ez az a háznak a mondani valója, vagy a gondolatisága átszőtte, és szerintem gyakorlatilag elsegítette hozzá. Persze így utólag nagyon sokan kritizálják az Imre munkáit, illetve azonosítják azzal, hogy a szervezési építészet az egy csomó mindent nem oldott meg. Így műszakilag azt mondom, hogy valóban olyan részletességgel, amilyen összetettek voltak ezek a házak, ma már azt gondolom, hogy nagyon sokat kellene ezen dolgozni, vagy egy picit más, de az Imrét, vagy más részleteket kidolgozni, de az Imrét ezt egyáltalán nem érdekelte, mert ő neki a háznak a mondani valója, vagy a lelke, a sokkal többet jelentett, és az ott dolgozó emberek, azok megpróbáltak hozzátenni, és nem véletlenül dolgoztak erdélyácsok, meg felvidéki emberek, meg olyanok az épületeken, mert ők ezt gyakorlatilag olyan szinten megtanulták az Imre munkáit, én nem is nagyon tudom, hogy azóta ezzel találkoztam el. Tehát, hogy kimentünk az Imrével művezetni, és egy nagyon-nagyon összetett, nagyon bonyolult háznál gyakorlatilag az ácsmesterek azok megtanulták este a tervet, megjegyezték a számukat, és oda mentünk, és akkor az Imrének elmondta az ács, hogy ott meg ott, hogy nem tudom mi az, ne ott legyen. És hát az Imre persze ilyen szinten nem ismerte, már nem is emlékezett a számokra, de gyakorlatilag teljesen hihetetlenül egy hullámhosszon tudott lenni az építőközösség és az Imrének a gondolkodásmódja ezeknél a házaknál.
Itt rákapcsolva arra, amit mondott a Feri, a Imre bácsi házainál, hogy ugye nem mindegyik állja jól az idő próbáját. Szerintem ebben is tükröződik az ő szerves gondolkodása, hiszen mindig, amikor a népépítészetről beszélt nekünk, akkor elmondta, hogy a tavasszal hozzátartozott, hogy az emberek felújítgatták, újra meszelték a házukat, ugye két hetente, vagy három hetente sarazták a padlójukat, tehát karban tartották az épületüket. Azért ma el vagyunk kényelmesedve, tehát most már jogszabály írja elő, hogy a kiviteli tervhez karbantartási utasítást is kell adni most már egy házhoz, ahol leírjuk azt, hogy az ereszből ki kell szedni a falevelet, meg ilyen dolgokat, amik nyilván azért 100 évvel ezelőtt teljesen természetes volt annak, akinek volt egy háza, hogy amikor látta, hogy egy kicsi probléma van vele, akkor felújítsa. Na most ugye a Makovec házaknál azért ez a gondolkodásmód, ez azért nagyon sokat segítene azon, hogyha amikor látjuk, hogy valami megy rajta tönkre, hiszen sok szerves anyagot használ, akkor azt cseréljék folyamatosan és fluidsek. Tehát ő szerintem ezért lendült túl ezen, hogy most mennyire időtálló. Hát karban kell tartani, aki szereti a házát és foglalkozik vele, az figyel rá. Úgyhogy valami még eszembe jutott, de majd a Melitta után, mert most elfelejtettem, akkor majd eszembe jut.
Egy kicsit ehhez kapcsolódik az Imre bácsinál is, és a makonásoknál is, meg aki ez a gondolkodást magáéna tudja, a megújulásra való képesség. Tehát ez, amit a Krisztina mondott, ez az ugye most mondják, ugye, hogy egy az a fenntartható épület, ugye, ami az egész életciklusára számítva kell kiszámolni, vagy hát szemléletet úgy kell formálni, hogy úgy legyen a legkevesebb környezeti ártalom is, amit mondasz. Ugye a megújuló, a fa az megújuló, az bármikor, hogyha lebontják a házat, vagy tönkre megy, akkor az a egy idő után, tehát semmilyen környezeti kárt nem okoz. Tehát hogy oké, hogy kérdés, hogy meddig használnak valamit, az egy dolog, de hát ez is egy élő dolog az épület is, meg benne az élet is. Tehát, hogy ezt így, amit a Krisztina mondta, teljesen egyetértek vele. És a másik az, amit én utána, amikor elkezdtem szakmát gyakorolni, mondjuk egy 10 évig addig aktívan részt vettem, akkor utána volt egy, mondjuk 10, nem tudom hány év, ameddig csak távolról figyeltem az eseményeket, de akárhányszor, hogyha töltekezni akartam, és hogy az a megújulásra való képesség, hogy amit a 80-as években milyen lehetőségek voltak a mai Magyarországon, hogy a szerint készültek a dolgok, de ahogy fejlődött akár az építőiparnak is a színvonala, vagy a lehetőségek, mindig a topon volt. Tehát az, hogyha megnézzük, hogy a Szevillai Világkiállítási Pavilonnál, ami 92-ben lehetett, mert akkor született a Sarol, tehát hogy akkor volt, hogy üvegfödémet rakni Magyarországon, és magyar falusi kivitelezőkkel ezt megvalósítani, azért lehet ugye azt mondani, hogy jaj, hát mert ugye ezek tönkre megy, meg nem halad a korral, hát azért az egészen más, hogyha a gondolat megkívánja, ahhoz választott technológiát, és mindig tudta a legújabbakat, a legmodernebbeket, tehát hogy nem egy ilyen legegyszerűbb felé törekvő valaki volt, és ez nekem nagy élmény volt.
Egyébként a megújuláshoz, meg a eszembe jutott, amit szerettem volna mondani, hogy ő annyira hiteles ember volt, annyira hitt abban, és annyira meg volt róla győződve, hogy a világ így egész, ahogy van, és ő látja ezzel a szerves gondolkodás módjával, hogy bárhova oda ment, akkor ez így átragadt ez a hangulat azokra, akik így együtt dolgoztak vele, vagy ott voltak. És tényleg, ahogy a Feri mondta, az emberek azok így készültek a másnapi munkára, tehát így fölkészültek, mint a gyerek a jó tanuló az iskolába, tehát hogy ne menjen el fölöslegesen az idő, szóval ezzel is nagyon tisztelték az ő munkáját. A megújulásról meg még az jutott az eszembe, hogy ezt is mindig mondta, hogy mi magunknak is szükségünk van állandó megújulásra, tehát szellemi megújulásra, és nekem például a Kóskároly Egyesülés és a Vándoriskola ebben nagyon sok segítséget jelentett, hiszen rettenetesen sokat dolgoztunk, és hát ugye azért az tudjuk, hogy kifárad benne az ember, de negyed évente, és ehhez így ragaszkodtak mindig így az évszakok körforgásába, mindig ott voltak ezek a jó kis, hát először még csak úgy hívtuk, hogy a gerébi konferenciák, mert mindig ott volt, de hát aztán később máshol is voltak ilyen negyedéves konferenciák, és ott olyan jó beszélgetések voltak, előadások voltak, meg esti italozások és közben beszélgetések, hogy tényleg föl tudott töltődni az ember a következő negyed évre, és akkor ott nekem ezen nagyon szerencsém volt, hogy fiatal korban rájöttem arra, hogy egy kis szellemi energia befektetéssel nagyon könnyen meg lehet újulni, és ezután a mindennapi alkotásba, meg munkába egy nagyon megtérülő befektetés.
Az emberi gazdagságát szeretném egy-két példával kiemelni. Az egyik az, hogy lehetett hibázni. Ez a mai világban elég ismeretlen fogalom, és a macOS-nél egyszerűen lehetett hibázni. Tehát te is ember vagy, hibáztál, lehet, hogy lehordott, lehet, hogy a következményeit, felelősségét közösen vállaltuk, de azt ki kellett javítanod, és fölemelt, és mentél tovább. Annyi sok szörnyűséget okozunk egymásnak, emberek, munkahelyen, családban, stb. Mindenhol, ahol azt látom, hogy az az elvárás, hogy a másik nem hibázhat, semennyit se, soha. És ez akkora teher, hogy összeroppanunk benne. De ő akármilyen nagy volt, és én akármilyen kicsi, ott lehetett hibázni, és jól álltam föl abból, megtanultam rengeteg mindent. Egy másik ilyen más vizekre evezve egy tulajdonsága a tetrekészsége. Az föltűnt, hogy mivel teljesen egységben volt a világgal, ahogy a Krista mondta, de benne is élt, és két lábbal, nagyon két lábbal állt a földön. Én pont ott dolgoztam 89. decemberben, amikor a temesvári forradalom kitört, és volt egy pillanat, hát ott euforikus hangulatban énekeltünk a makonába, és volt egy pillanat, amikor azt mondta nekem, hogy gyere ide, fiacskám, itt van 4000 forint, menj el, és vegyél Bibliát. Annyit, amennyit ezért kapsz. És azt kivisszük. És nyilván nem kérdezhettem semmit, nyilván nekem akkor 5000 forint volt a havi fizetésem, 4000 forintot ideadott, tehát olyan, mintha most nem tudom, 200000 forintot odaadna valaki a másiknak, hogy vegyél Bibliát, és emögött túl, ezt én lefordítottam később magamnak, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy nagy lelkű, hanem azt is jelenti, hogy nem gondolkodik, valami nem úgy gondolkodik, hogy kiszámolja előre, hogy akkor 42 fillér egy Biblia, tehát ebből pont 393 jön ki, meg nem gondolja át, hogy ezt most hol vegyem, meg hol a legolt. Tehát ahogy ma, meg hogy kérjek számlát, meg. Tehát ezer és ezer más tapasztalatunk van, hogy egy ilyen nagy lelkűség is mi mindennel jár, hanem egyszerűen odaadta, menjél, bizalma volt bennem, hogy nem eliszom, mert nyilván el is ihattam volna 5 perc alatt, hanem én megjelenek a X számú Bibliával, és tök mindegy volt, hogy az nem rám tartozott, hogy az hogy kerül ki, meg annak mi lesz a sorsa. Tehát ez a tetrekészsége, ez és két lábbal a földön járása, ez egész működését, gondolkodását, szellemiségét átjárta, és ezzel nagyon jó volt ilyen napi életben. Amikor oda mentünk dolgozni, akkor fogalmunk sincs, hogy mennyi lesz a fizetés. Ugye Feri elmondta, hogy sokan nem hogy fizetést kapnak, de hát fizetnek azért, hogy ilyen helyen dolgozzanak. De hát mivel én a mennyasszonyommal mentem, és a mennyasszonyomnak albéletet kellett fizetni, hát gondoltam, én vagyok a férfi, vagy legalábbis akkor még azt hittem. És odaálltam a macOS elé, és harmadik napon, szerdán, hétfőn kezdtem dolgozni, és megkérdeztem, hogy mennyi fizetést kapunk. És hát utóbb hallottam vissza, hogy az a 40 fiatal, aki ott gürizett pár évek óta, hát az előtt én úgy bekerültem a föld mélye alá, hogy én hogy mertem ilyet a macOS-től kérdezni, hogy milyen alávaló dolog. És a válasz is mennek megfelelő volt akkor, de két hét múlva szépen behívott, és elmondta, hogy megkérdezte, hogy mi a helyzet. Tehát persze, akkor elsüllyedtem, és akkor elmondtam, hogy hát a felségem, vagy a mennyasszonyomnak 3000 forint az albérlet, tehát nem mindegy, hogy ahhoz képest most még miből tudunk gazdálkodni, és akkor végig is 5000 forintot kaptunk, tehát lehetett sporolni. De volt benne emlék, tisztelet, hogy nem csak bedöngöljük a másikat, hanem behívott, hogy akkor mi a helyzet.
Én egy picit más dolgot szeretnék mondani, de a pénzhez visszatérve, én csak egy rövid kitérő, én a makonában úgy dolgoztam, hogy én ott nem kaptam fizetést, az Imre bácsi, azokon a munkákon, amiket dolgoztunk, és amikor megkérdeztem tőle én is ugye ezt a kérdést, hogy mégis az albérletet miből fogom kifizetni, akkor azt mondta, hogy ha ez segít, akkor ő egy-két családi házat meg tudok neki rajzolni maszekba, ő leskicceli, és hogyha azt megcsinálom, akkor abból majd olyan arányban, hogy ő gondolja, fog kapni pénzt. És akkor volt egy leányfaluba egy a szásznak, egy háziorvosnak egy háza, és lerajzolta az Imre ezt a skiccet, megkaptam, és utána az Imre bácsi az nem jött be talán 4 hétig a Szilágyi Dezső térre, és hát a doki az minden nap telefonált, hogy hol van a terv. És hát persze fölrajzoltam a tervet, és hát gondoltam azért csak nem adok ki a Makovec házat anélkül, hogy az Imre megnézni, és akkor kérdeztem azért a tésztát meg a mennyist, hogy mondom, gyerekekkel mondom, valami mégiscsak egyáltalán, és akkor megnézték, azt mondták, jó, ez így. A tészta aláírta, beadtuk engedélyezésre, jött a doki, boldog volt, hozta a pénzt, kérdeztem tőle, hogy mégis mennyi pénzt hoz, mondta, hogy ennyiben maradt az Imrével, lerakta a pénzt, elment, és utána az Imre bejött 3 hét múlva, és ott volt a borítékban a pénz, és kérdezte, hogy mi van, ugyanígy mondtam neki, hogy hát megcsinálhattam a tervet, leadtam, ott van a borítékban a pénz, azt mondta, hogy rendben van. És mondtam neki, hogy megnézi a tervet, azt mondja, nem, mert hogyha jó megrajzoltam, akkor az biztos, hogy jó lesz. És akkor talán valamennyit, most nem emlékszem a pénzre, nem is ez érdekes, belőle kaptam nyilván ebből valamennyi pénzt, és utána a nagy munkákon, vagy a céges munkákért gyakorlatilag úgy dolgoztam ott, de nem is bántam, hogy nem kaptunk érte fizetést. Ami viszont, amit fontosnak tartok, az azt is itt a kamara által szervezett kiállításon mondtam, kint van 60 tablónk, hogy nagyon hihetetlen, aki nem látta, annak azt javaslom, hogy menjen el, nézze meg. Egészen elképesztő mennyiségű, közel 800 vagy 900 épületnek van kint a terve, és azt gondolom, hogy ami egy nagyon-nagyon jó dolog volt az Imre bácsi mellett, meg azt gondolom, hogy nem csak ott, hanem abban a Koskál Egyesülés Vándoriskolájában, hogy mi ezeken a házokon, ahol dolgoztunk, meg amiket csináltunk, ott az ember büszke volt arra, hogy ezeket a házakat megterveztük, és egy nagyon, nagyon nagy kihívás is volt, de nagyon, nagyon nagy szeretettel terveztük és csináltuk ezeket az épületeket. És az, ami egy nagyon ma hiányzik nagyon sok építészbe, tehát az, hogy a hivatástudat, vagy ez csak egy szakmának, vagy egy munkahelynek teremti, és én, mint főépítész is a Balatonparton 2007 óta vagyok főépítész több településen, és ott is azt szoktam mondani, amikor valami nagyon szar házzal jön a tervező, hogy erre te büszke vagy, erre a házra, mert hát én nem lennék büszke. És akkor tényleg elszégyeli magát, és úgy érzi, hogy ezt azért még át kell tervezni. És azt gondolom, hogy az Imrénél tényleg az volt, hogy a nyilván sokkal tehetségesebb volt, de olyan alázattal és olyan finom eszközökkel el tudtam magyarázni a fiatal építészeknek, hogy ha valami nem volt jó, hogy te saját magad elszégyelted magad, és rájöttél a megoldásra, és nem biztos, hogy lerazzultad, csak egyszerűen rávezetett erre. És az ember akkor úgy érezte, hogy ez teljesen evidencia, hogy hát ennek ilyennek kell lenni.
Közben az jutott eszembe, ami nekem személy szerint még sokat jelentett, az, hogy ugye az Imre bácsi, mikor fiatalok voltak, akkor az antropozófiával foglalkoztak. És az antropozófiából rengeteget tanultak, és azok után, hogy egy olyan, most én megfogalmazásom, tehát lehet, hogy nem fedi a valóságot, de mégis egy nyugat-európai szellemiségi körből egy olyan szellemtudomány, amiben ő otthon volt, azok után, hogy abba ő teljesen elmélyült és értette és otthon volt, utána föl tudta fedezni azt a kicsit, amit a Krisztina mondott, a magyar népi építészetet, vagy hát gyakorlatilag maga a kisembernek a szerves, valóságosan szerves gondolkodását, és hogy a nagy tudományos, nagy leírt, publikált, mindenhol elismert szellemtudomány után is fölismerte a kicsibe az egészet. És hogy ezt így fordítva csinálni, az szerintem nagyon ritka.
Igen, nekem ebben az egyik legdöbbenetesebb volt, amikor behívott minket a szobájába, leültetett, és akkor mondta, hogy na, akkor a kapu. és akkor beszélgessünk a kapuról, kinek mit jelent a kapu. És azt hiszem, az a házi feladat is, hogy valamit kaput kellett talán tervezni, és annyi mindent belevitt, és olyan nagyon meghatározó volt, a székelykapukról mesélt akkor, tehát bármibe így a teljes összvilágkép nézetét így bele tudta sűríteni egyetlen egy dologba.
Picit más, hogy az Imrénél, ami nagyon érdekes volt, hogy ő tényleg annyira el tudott szellemiségébe, el tudott mélyedni abban a munkában, amivel foglalkozott, hogy ő neki, lehet, hogy a földön járt saját láván, de gyakorlatilag teljesen ez a építészeti, az, amiben ő élt, ez egy annyira kerek világ volt a számára, a három művész gyerek mellett, Marien mellett, aki meg textilezett, a lánya az a Makovec Anna festő volt, a Makovec Pali a zenész, a Benjamin az grafikus, tehát hogy ők gyakorlatilag annyira ebbe éltek, és őt azok a földi dolgok, vagy amiben mi élünk, hogy minket vesz körül, mind az anyagi részek, mind a nem tudom, bármi, egy utazás, egy telefon, egy eszköz, ezeket őt egyáltalán nem érdekelte. Nyilván más időszak volt, de hogy őt a szellemi dolgok, illetve a világnak az a része az sokkal fontosabb volt számára. Ami még egy érdekesség, itt az előbb ez a fenntartható épület, meg hogy milyen anyagok, meg egyebek, hogy ezzel kapcsolatban, hogy biztos értitek, vagy tudjátok, mit jelent az, hogy amikor egy ház az úgy öregszik meg, hogy nem tönkre megy, hanem szépen öregszik meg. És igazából ezt lehetett látni az Imrének a házainál is, hogy azok az épületek, amik akár fából voltak, és egy esőbeálló volt valahol, és az tényleg olyan szinten tönkrement, hogy aztán elrohadt a fa deszkázat, és aztán összeesett, de az is valahogy olyan jó érzés volt ránézni, és ahogy megöregedett, olyan volt, mint egy ember, aki megöregszik, és utána egyáltalán nem zavarta azt, hogy azt ki kell cserélni a deszkát, vagy újra kell faragni, vagy nem tudom, mit kell vele csinálni.
Társadalmi kérdésekről nagyon tisztán gondolkodott. Erre számtalan példa van, és rengeteg filmfelvétel. Én egyet emelnék ki, ami nekem szimpatikus. Amikor a 20 éves Kóskele Egyesülés évforduló volt 2009-ben, és egy újabb leíratot vagy feliratot készített, az két alcím az volt, hogy amit tudomásul kell vennünk, A, B, mit tehetünk. És ez annyira jellemző ő rá, és ennek a tiszta gondolkodás meg annyira nem jellemző a mai közbeszédre, hogy egyrészt magamba el kell tudni fogadni, hogy mi van, azon nem érdemes károgni, hogy miért, meg hogy jutottunk ide, de ez van. És ezt ő olyan karakteresen le tudta élni, hogy amit tudomásul kell vennünk, ez van, vagyis ebből kell kiindulni. De itt nem állunk meg nem mutogatom másra, hanem hogy mit tehetünk. Nem biztos, hogy megváltjuk a világot, arra már nincs szükség, de a magunk helyén, módján, teljes erőbedobásával, amit tehetünk, azt is leírta. Ez a tiszta közéleti gondolkodás, ez nagyon hiányzik, nekem ebben is példát mutatott.
Ez, amit a Gábor mond, még ahhoz kapcsolódóan, amiről nem beszéltünk még, ugye voltak a visegrádi táborok, sok mindenki tudja, hogy mi az a lényeg, hogy az egyetemen, amikor jártak az emberek, meg utána is gyakorlatilag a maga a kivitelezési munkával semmilyen kapcsolatban nem voltak. Amikor én jártam egyetemen, a termelési gyakorlat panelházak réseibe üveggyapotot kellett volna tömködni. Én megúsztam, mert elmentem építőtáborba máshova, de ez volt építészeknek a kivitelezési gyakorlat, tehát nagyon sokat lehetett belőle épülni, és maga az építőtáborok és az építőtáboroknak a rendszere, és ugyanúgy, ahogy a pagonyosok tovább csinálták ugye a fürdőépítő kalákákat, vagy az összes kalákát, most ez legyen az Angliától, Felvidéktől, Délvidéktől, Erdélyig, Magyarországon keresztül, tehát maga az, hogy az építés, hogy az építést közösen végezni, és aközben a mindenki egyforma. Tehát, hogy nincs okosabb, meg kevésbé okos az, amit, tehát, hogy jó, van, aki mondjuk megtervezi, van, aki meg tudja, hogy hogyan kell beverni a szöget, de hogy maga a közös munka és a közös tevékenység és a kapcsolatépítés, közösségépítés, értékteremtés, természetvédelem, hagyomány, minden, tehát komplexen az egész, és mindenre egy olyan rendszert fölépíteni, amitől mindenki csak többé válik, és maga a környezet is azzá válik, és lehet azt mondani persze, hogy ez ilyen makoveces, meg rosszul öregszik, meg minden, de érdekes mód azért rengeteg ismerősöm van, akik ilyen túrákat tartanak, sima, semmi közük nincs az építészethez, amúgy is, tehát nem különösen igényes, de azt, hogy a makovec épületeket körbelátogassák az országban, meg az országon túl, hát az egy fontos szempont. Hova menjünk kirándulni? Hát nézzünk makovec épületet. Tehát ez teljesen általános, és akkor lehet azt mondani, hogy persze rondán öregszik, de hát azért valameddig él.
Szerintem szépen öregszenek az Imreházai, de még egy mondat, hogy itt elhangzott, hogy mennyi organikus, illetve mennyi vándoriskolás van, vagy mennyi vándorépítész van a Somogy megyébe, vagy Somogyországba, vagy szervezépítész. A Makovec Alapítvány elküldött egy listát, 22 épületet tervezett az Imre Somogy megyébe, ebből 8 épült meg. Ők úgy kezelik ezt, hogy még meg nem épültek, a maradék 16 ezek szerint, és az helyzet, hogy ezek közül Kaposváron tényleg csak egy van, a Cseri úton ez a vendéglő és könyvtár, ami szebb sorsot is érdemelt volna. Balatonparton van több épülete, Balatonszabadiba, Siófokon több épület. Van egy olyan link, de szerintem azt nincs értelme ezen végigmenni, ezek jellemzően inkább skiczek, amik lehet, hogy ezt a komarai oldalra fölrakjuk ezt a listát, hogy lássátok, hogy melyikek azok az épületek. Most viszont körbe ment ez a három vándorkönyv, és talán körbeért, és most egy picit szeretnénk titeket bevonni a beszélgetésbe, hogy ne csak mi beszélgessünk, hanem kérdezzetek tőlünk.
Akik nem ismernének, Deák Varga Dénes vagyok, de sokan ismertek. A Krisztinának mondanék annyit, hogy van műemlékfelújítása is. Sárospatakon a Trinitárius Kolostorból lett étterem, ezt valamikor fiatalabb korában ő tervezte. Ez jutott eszembe így. Egyébként pedig hát nagyon sok minden eszembe jutott itt a beszélgetés során, különösen a személyes élményeim. Ugye én 78-ba jöttem az egyetemről vissza Kaposvárra, és itt akkor már nagyon jelentős makovec kultusz volt, Kampis Miklós tanítómesteremnek és mondhatom jó barátomnak köszönhetően, aki viszont hát azt hiszem tankörtársa is volt, vagy mindenképpen névfolyamtársa volt Imrének, és ezért ők köztük egy ilyen különleges baráti viszony volt. A Miklós mindig elragadtatással beszélt, Makovec Imre bármit csinált, arról ő csak pozitív véleménye volt, és igyekezett minket is tanítani, bevonni ebbe. Most mennyire igyekezett tanítani, azért arra, tehát nem csak egyénileg, hanem csoportosan is, tehát Miklósnak nagy érdeme volt abban, hogy létrehozta a Dél-Dunántúli építésstúdiót. Igaz, hogy ebben többen is segítőtársai voltak, és ezeknek a rendezvényeknek egy részén legalábbis volt szerencsém részt venni. Fantasztikusak voltak, amikor a Somogy tervnek a KISZ klubjában összejött közel 25-30 építész, és ott ült köztünk azokon a fal melletti lócákon, még emlékeztek rá, ott ült köztünk Makovec Imre, és beszélt, és szenvedéllyel, és lelkesen. Szóval aki ezeket végigülte, az egy olyan maradandó élmény, hogy azt nem lehet elmondani. Aki nem látta, az persze lehet az interneten találni Makovec Imrének nagyszerű előadásait, de egy kicsit más szemtől szembe, élő szóba. Ezt ennyit szerettem volna.
Janó?
Ripszám Janó vagyok, sziasztok! kezi csókolom, vagy nem tudom kinek mi áll. Én nekem két élményem van, az egyik a siófoki templom, evangélikus templom, amit ugye ő csinált, és a Lampér Gábort a lelkésztén jól ismerem egy baráti társaságból. És hát olyan probléma volt, hogy a templomnak a felújításával kellett foglalkozni, és valahogy elfogyott a padlófűtés, meg hát a világítás, meg ilyen ózsdi lámpák voltak, és kellett volna valami korszerűsítés. De hát mindenki előtt ezek a bejáratok melletti nagy fa oszlopok, ezek ugye kezdtek korhadni, főleg a talpa, és hát ezeket kellett kicserélni. És volt még egy apróság, az északi bejárati ajtón belülről nem volt szélfogó. Tehát volt a bejárati ajtó, és kész télen, amikor istentisztelet volt, akkor ott befújt a hó, meg a szél, meg minden. És hát akkor az oldal bejárati ajtók mintájára én csináltam a skiccet, és elküldtem neki. És hát én akkor elég kezdő voltam még, és az e-mailjeim között ez valahol ott van, ez az egyik legrégebbi e-mail, amit őrzök, hogy elküldtem, és mondtam, hogy hát ez a helyzet is, hogy csinálhatom-e, meg hogy hát valami ilyesmire gondoltam. És akkor visszajött egy ilyen e-mail, hogy minden rendben, Imre. Ez az egyik. A másik az jóval később volt, amikor 80 éves, vagy 80. születésnapját a Lederer féle cégnél, nem tudom milyen pont volt ott a vérmező sarkán, Moszkva téről, ha jövünk, ott van valami gépész iroda, ahol egy időben meghívtak mindenféle előadókat, Dévényi is például, és én oda úgy néha elmentem, és akkor onnan kaptam egy meghívót, hogy a Imrének a 80. születésnapja. És akkor jött, és úgy leült közénk, és mesélt, és volt valami torta is, amit személyesen ő vágott föl, és úgy szétosztogatta, és akkor az egyik rajzából egy ilyen nyomatot ő dedikált. És akkor hát én is oda mentem, megismert, és akkor valami olyasmit mondott, nem tudom pontosan idézni, de azt mondta, én nem tudom, engem úgy szólított, hogy fiúka, nem tudom, nektek is mondta ezt, hogy fiúka? Nekem konkrétan ezt mondta, hogy fiúka. És hát gyakorlatilag mondott pár olyan biztató szót, ami hát azóta is elkísér. Na most én azt gondolom, amit én itt a ma estéről haza fogok vinni magammal, abból az egyik legfontosabb az, hogy én tudtam erről a vándorkönyvről, de én ilyet még nem tartottam a kezembe. És szerintem az egy nagyon-nagyon szép és mindennél többet mondó dolog, hogy a rajzok az egy dolog, az írások. Tehát, hogy egyrészt a mester mit ír útra valóul a tanítványnak, és a másik pedig az, hogy a tanítvány ír egy pár szót a mesterekről. És ez nekem nagyon-nagyon... Tehát ma, amikor minden ilyen szétesőben van, meg minden specializálódik, meg nem tudom micsoda, ez pontosan azt a... Nekem ez a gesztus, ez egy olyan folyamatosságot, folytonosságot, a továbbélést jelenti, ami azt gondolom, hogy rendkívül fontos. És az is marad.
Köszönöm. Mert egyébként a vándoriskola úgy fejeződik be, ahogy egy rendes céhes pályafutásnál a vándornak a kis élete, hogy kell csinálni egy mestermunkát, hogy is hívtuk azt? Mestermunka talán. És akkor azt a mesterekből álló plénum előtt meg kell védeni. Na hát attól nagyon féltem, ugye ott is ott ült Imre bácsi, de nagyon kedves volt tényleg. Tehát mindenki csinál egy mestermunkát, illetve összeállítja ezt a vándorkönyvet, de ugye ez folyamatosan, érdemes folyamatosan csinálni. Egyébként érdekes nézni, hogy így hát most egy kicsit merem mondani, hogy hány éve, de az Anna 25 éves lesz, akkor 25 éve. Még milyen technikával dolgoztunk, már biztos nem ilyeneket csinálnak a fiatalok, hogy ilyen bugyikba ragaszgatják bele a képeket. És akkor ezt a vándorkönyvet, meg a diplomamunkavédést ezt egybe meg kellett csinálni, és összeültek, és akkor átbeszélték, hogy megkapjuk ezt a vándordiplomát, vagy nem. És egyébként gyönyörű szép vándordiplománk van, azt elhozhattuk volna megmutatni. Egy merített papírra, szerintem a Hel Tibi írta őket, úgy tudom. Tehát Bata Tibi, ilyen tussal, de ilyen nagyon szép kaligrafált betűkkel, vörös tussal és feketével, viaszpecsét van rajta, zöld paszpartúrába és vastag arany keretbe, tehát tényleg olyan gyönyörű, a nappalinknak a dísze így a bejárati ajtó mellett a kettő, és akkor az összes mester aláírta, úgyhogy tényleg nagy boldogság volt ezt megkapni. Tehát ezek a vándorkönyvek, ezek így erre a diplomamunkára készültek, és akkor utána kiengednek minket az életbe. De a kezünket nem engedték el, tehát a mai napig jóba vagyunk, és örülünk, hogyha találkozunk bármelyik volt mesterünkkel. Nyugodtan még, ha van kérdés.
Imréről egy sztorit elmesélek, amíg még gondolkoztok. Talán a Szilágyi-Dezső téren dolgoztunk, és az Imrének a mobiltelefonja nem volt, talán még akkor nem is volt, de később se lett neki, és egy ilyen nagyon hosszú vezetékes telefon volt, és amikor dolgozott, akkor ezt a telefont ezt kivitte a Váraki Erzsinek. Nem valahogy a telefont, az nem volt a barátja, és nem szerette otthon se fővenni. És telefonált a belügyminisztériumból egy államtitkár, de elég sűrűen és elég idegesen. És az Erzsé az időnként bejött, és mondta, hogy Imre már nagyon keresik, és ja, és magázta persze az Erzsé az Imrét, és akkor mikor már 10-szer bejött, és mondta, hogy most már nagyon idegesek, és nagyon szeretnének magával beszélni, akkor az Imre azt mondta neki, hogy Erzséke drága, azt mondja, kérdezze meg, nagyon szíves, hogyha legközelebb telefonálnak, hogy ez sürgős vagy fontos. És hát az Erzsik azt mondta, hogy úristen, ebből mi lesz, és megint csörgött a telefon. Államtitkár telefonál, titkár nem tudom ki, és akkor mondja az Erzsik, hogy akkor most csak az Imre bácsi kérdezi, hogy ez sürgős vagy fontos, és mondta az államtitkár, hogy ez nagyon sürgős. Bement, hogy tartotta a telefont, és bement, és mondta az Imre, hogy nagyon sürgős. Azt mondta az Imre, hogy jó, akkor nem fontos. Akkor nem beszélünk vele. És de most ez így viccesnek hangzik, de nem ez volt az értelme, hanem tényleg azt mondta, dolgozott egy munkán valamin, amit nagyon szeretett volna befejezni, és ő akkor benne volt a gondolata abba a dologba, és azt mondta az SG-nek, hogy ez tényleg fontos, akkor fél óra múlva, vagy este is, ha visszajövöm az ámtőt, tehát akkor is fontos lesz, ha nem, és sürgős, akkor csak arról szól, hogy valamilyen információt akart, és már 5 óra múlva már nem lesz rám szüksége, valaki mástól megkapja. És azt mondta, hogy akkor keressen mást, engem zökkentsen ki a saját gondolkodásomból, vagy az én világomból, ahol éppen ő alkotott, vagy végezte azt, amit csinált. Farkasi Bolya az nem azért nem ült mellettünk, mert nem akart eljönni, és ezzel kellett volna kezdjem. A Gábor elmondta, hogy beteg volt, covidos volt, és még nem gyógyult föl, és nem volt olyan állapotban, hogy el tudjon jönni. És azért nem ült közöttünk. Köszönjük, mondta Gábor.
Mert még azt annyit szerettem volna mondani, hogy a Melitta egyébként próbálja folytatni ennek az építőtáboroknak a kultúráját, majd még rábeszélünk, hogy csináld, mert azért ő csinált itt Somogyban is ilyen építőtáborokat, tehát azért ezeket jó továbbadni.
És ugye az az érdekes, hogy amikor ez volt, akkor ez olyan volt, hogy az Imre bácsi a szokástól eltérően csinálta. Most azért már van ilyen, hogy az egyetemen van olyan, hogy építőtábor, fél éves képzés, szabadon választható tantárgy, kreditpontot kapnak érte, beépült az oktatásnak a rendszerébe. Akkor, amikor mi voltunk, ugye persze jó, biztos betehette a lábát az egyetemre az Imre bácsi, de nem annyira hívták semmilyen szempontból. Tehát, hogy előbb-utóbb azért beérnek folyamatok, és az, ami még nekem nagyon nagy élmény volt, hogy ugye amikor már az Imre bácsi nem volt közöttünk, tehát, hogy milyen tudatosan következetesen adta át a feladatokat a Zsigmond Laciéknak. Tehát maga az elmenetele is olyan szinten ki volt találva, és amit tehát tettekkel teli és feladatokkal teli, és hogy ezek a dolgok, például az, hogy építőtábor is van, meg egy csomó minden más, ez erről is hosszú távon tudott gondolkodni.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.